Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 89. számú Zsoltárunk első versét. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. És keressük ki 479. számú énekünket, és énekeljük végig mind a négy versével. 479. számú dicséretünk első verse így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Nézed az életem, állhass csendesen kérni taníts.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Sámuel próféta első könyvének első részéből válogatott verseket. Ezt a hosszabb igeszakaszt a gyülekezet ülve figyelmes szívvel hallgassa. Volt egy ember Ramataim Cofirból, az Efraim hegységéről való, és az ő neve Elkána volt. Jerohámnak fia, ki Elihu fia, ki Tóhu fia, ki Cóf fia volt, Efraimita. És két felesége volt néki, az egyiket Annának, a másikat Penninának hívták. Penninának gyermekei voltak, de Annának nem voltak gyermekei. És ez az ember felmegy vala esztendőként az ő városával, hogy imádkozzék, és áldozatot tegyen a seregek urának Silóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úrnak papjai. És azon a napon, amelyen Elkána áldozni szokott, Penninának az ő feleségének, és minden fiának és leányának áldozati részt áld vala, Annának pedig két akkora részt áld vala, mivel Annát igen szerette, de az Úr bezárta az ő méhét. Igen bosszantja vala pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az Úr bezárta az ő méhét. És így történt ez esztendőről esztendőre, valahányszor felment az Úrnak házába, eképpen bosszantá őt, ő pedig sír vala, és semmit sem evék. És mondanéki Elkána az ő férje, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mi felett bánkódsz a szívedben? Avagy nem többet érek neked 10 fiúnál? És felele Anna, minek utána evék Silóban, és minek utána ivának, Éli pap pedig az Úrnak templomában az ajtófélnél ül vala székében, és lelkében elkeseredve könyörge az Úrnak, és igen sírt. És fogadástőn mondvám, seregeknek Ura, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. És elméne az asszony az ő útjára, és evék, és az arca nem volt többé szomorú. És reggel felkelének, és még minek utána imádkozának az Úr előtt, visszatértek, és elmenének haza Rámába. És ismeré Elkána az ő feleségét, Annát, és az Úr megemlékezék róla. És történt idő múltával, hogy terhes lőn Anna és szüle fiat, és nevezi őt Sámuelnek, mert úgy mond, az Úrtól kértem őt. És mikor felméne a férfi Elkána és az ő egész házanépe, hogy bemutassa az Úrnak esztendőnként való áldozatát és fogadását, Anna nem ment fel, hanem mond a férjének. Mihelyt a gyermeket elválasztom, felviszem őt, hogy az Úr előtt megjelenjen, és ott maradjon örökké. És mondanéki Elkána az ő férje, cselekedjél úgy, amin neked tetszik. Maradj itthon, míg elválasztod, csak hogy az Úr teljesítse be az ő beszédét. Otthon marad azért az asszony, és szoptatta a gyermekét, amíg elválasztá. És minek utána elválasztotta, felvivé magával 3 tulokkal, egy efa liszttel, egy tömlő borral, és bevivé őt az Úrnak házába, Silóba. A gyermek pedig még igen kicsiny vala. És levágaták a tulkot, és a gyermeket Élihez vitték. Ő pedig mondta, ó Uram, él a te lelked, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állott melletted, és könyörgött az Úrnak. Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. Most azért én is az Úrnak szentelem, teljes életére az Úrnak legyen szentelve, és imádkozának ott az Úrhoz. Isten tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkbe, értek a megszólított igére feleletképpen most. Könyörögjünk, imádkozzunk együtt így. Szerető mennyei, édesatyánk, dicsőítünk, áldunk és magasztalunk téged a te jó voltodért. Köszönjük neked, ami megtartott életünket. Köszönjük, hogy vigyáztál reánk az elmúlt héten is. Neked adunk hálát azért, hogy kirendelted az ételt, italt, öltözetet, adtad az erőt a mindennapok munkáihoz. De Urunk, nem csak a mi hálánkat hozzuk most te eléd, hanem a mi vétkeinket is. Ne haragudj ránk az indulatainkért, a szeretetlenségünk, az ítélkező szívünk, a tisztátalan gondolataink miatt. Úgy vagyunk előtted, mint mindenestől bűnös gyermekeid, akik nem vagyunk méltók sem a bocsánatodra, sem a szavadra, ami pedig lélek és élet. Kérjük a te bocsánatodat, kérjük, hogy Krisztus Jézusért mégis fogadj el minket. Eléd hozzuk most szerető mennyei gazdánk, a mi beteg testvéreinket, családtagjainkat, azokat, akik testi-lelki próbákban élnek, kérve, hogy cselekedj velük irgalmasan. Hívunk a gyászolók és az emlékező testvéreinkhez. Könyörgünk, hogy adj erőt, vígaszt, élő és meg nem szégyenülő reménységet. Téged kérünk, Urunk, hogy áld meg az elkövetkező hetünk igei alkalmait is. Látogass meg bennünket igéd és szent lelked által, az adventre való készülődésünk estéin éppen úgy, ahogy ma és most is itt. Könyörgünk, cselekedj velünk kegyelmesen. Amen. Foglaljunk helyet, és a gyülekezeti kórus szolgálatát hallgassuk meg.
Thank you.
Köszönjük szépen. Énekeljünk mi is. Álljunk föl, és a 130. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelem. Igehirdetés alapigéjét Péter apostol első levele 5. részének 6. és 7. verseivel olvasom. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nincs közöttünk senki, aki ma ne úgy érkezett volna ide, hogy ne vágyna egy olyan ajándékra, ami kipótolná az életének egy konkrét adott hiányát. Attól függően, hogy miben élünk, kik a családtagjaink, a szeretteink, barátaink, és milyen viszonyban vagyunk ővelük, hogy naponként milyen munkahelyre kell bejárnunk, és kik közé, hogy hány évesek vagyunk, milyen testi-lelki állapotban vagyunk, vagy éppen anyagi körülmények között élünk. Egészen biztosan, hogy van hiányom, van hiányod, ami foglalkoztat, és mind várjuk, hogy megkapjuk azt, ami után sóvárog a szívünk. Mert mi magunk nem tudjuk megadni önmagunknak. A beteg ember várja a gyógyulását, vagy akinek valamelyik rokona szerette, nagybeteg, így várja ezt az ajándékot, a gyógyulást. A magányos ember a társat, vagy igaz barátokat. Van, aki a megértést, az odafigyelést, az elfogadást, azaz több szeretetet éhezik. Mások egy megkötözöttségből, szenvedélyből való szabadulást óhajtanak talán régóta. Némelyek a hit, vagy éppen a megtérés, a saját megtérésük ajándékát várják régóta. Csak az élő Isten, és te vagy, aki tudod, hogy mi az életedben az a hiány, aminek a betöltésére vágyakozik a szíved talán régóta, hogy mi az az ajándék, amire vágysz, és amire vársz. A templomba járó ember újra és újra imádkozik azért, hogy Isten ezt a hiányt pótolja ki, töltse be, rendezze el az ember ügyét. És mégis gyakran hosszú időn át cipeljük magunkkal a terheinket, a megoldatlanságainkat, a sebeinket és a félelmeinket. Gyakran azt érezzük, hogy az imáink, a könyörgéseink ellenére sem változnak meg dolgok. Vagy éppen nem változik meg egyáltalán semmi. Jakab apostol azt írja, kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek. Hogyan kell valamit az Úristentől jól kérni? Felolvasott igénk erről tanít. Arról tanít felolvasott igénk, hogy lehet az Istentől jót és jól kérni. Lehet úgy imádkozni, hogy a szívem, ami a tehetetlen élethelyzetem miatt megbetegedett, meggyógyuljon. Időrendi sorrendben most felolvasott igénk alapján figyeljünk a történetünk három lényeges mozzanatára. Először arra, hogy Anna, ez a fiatal asszony, hogyan érkezett az Isten házába. Másodszor arra, hogy mi történt vele ott, és harmadszor, hogy hogyan jött el a templomból. Nos, hogyan érkezett a templomba? Egy mondatos válaszban azt mondhatjuk, hogy kisírt szemekkel. Most is éppen úgy érkezett ez a nő, ez az asszony Isten házába, hogy évről évre mindig, minden alkalommal, amikor följött férjével, és férjének másik feleségével, Penninával, az Isten házába. Kisírt szemekkel, fájó szívvel, kétségbeesve, és megalázottam. Isten bezárta a méhét, nem születhetett gyermeke. Izraelbe pedig szégyen volt, ha egy asszonynak nem született gyermeke. Úgy gondolkozott az a társadalom, hogy biztosan egy titkos vagy egy nyilvános bűnben él ez az asszony, azért nem ajándékozza meg az Isten magzattal. Férje Elkána, másik felesége Pennina viszont szül gyermeket. És mivel ő tudott világra hozni gyermeket férjének, a másik asszony pedig nem, ezért bosszantotta őt, gyötörte Annát. Így olvastuk, igen bosszantja pedig Annát vetélytársa, hogy felingerelje. Kedves testvérek, ez az asszony belekerült egy olyan élethelyzetbe, amin önmagától nem tudott változtatni. Belül gyötörte a szégyenérzet, a kisebb rendűségű érzés és a jövőtől való félelem. Hogy lesz majd ezután? Mi lesz, ha minden így marad? Sok ember megvetette, beszéltek a háta mögött róla, férjének másik felesége pedig irgalmatlanul kínoszta, kíméletlenül gyötörte. Így élte napjait. Így teltek múltak a hónapok, így jöttek és mentek az évek, de semmi nem változott az életében. És bár tudta, hogy különösen nehezek azok az utak, amikor fölmennek a templomba áldozatot bemutatni a családért, mégis Annát évről évre ott látjuk, Isten házába. Bármilyen nehezek és gyötrelmesek voltak ezek az utak az ő számára, újra és újra elment férjével és Penninával, férjének másik feleségével. Felment a templomba, hűségesen, évről évre. Kedves testvérek, nem bosszút forralt a másik nő ellen. Nem bosszút forralt az ellen, aki megalázta őt. Nem visszaütött. De nem is azt mondta, hogy csalódtam benned, Isten, mert neki adsz, nekem pedig nem adsz. És nem jövök hozzád te sem. Anna minden kínja és nyomorúsága ellenére sem fordult el. Sem az emberektől, sem az Úristentől. Éppen ellenkezőleg Istenhez menekült. Az Úristenhez menekült. A sok fájdalom, sérelem, megalázottság sem az emberektől, sem az Istentől nem fordította őt el. Az egyik esztendőben annyira betöltötte a szívét az életének megoldatlansága és reménytelensége, hogy enni, inni sem tudott, vigasztalhatatlan volt, és csak sírni tudott, mélypontra jutott. Egy végső elkeseredési állapotba jutott a szíve. Ma talán úgy mondanák a pszichológusok, hogy depressziós állapotba került. De a megoldást jó helyen kereste. Az Isten házába, a templomba, Isten előtt sírt, és öntötte ki az ő szívét. A sok évnyi szenvedés előkészítette a lelkét egy különös, számára soha nem felejthető Isten tisztelet megélésére. Nem tudom, hogy ki milyen sebeket hordoz, és az se, hogy ma ki hogyan érkezett ide Isten elé. De azt tudom, hogy az Isten igéje arra bíztat minket, hogy kiönthetjük a lelkünket, kiönthetjük a szívünket az Úristen előtt, éppen úgy, mint Anna. És tovább mehetünk az utunkon másképpen, mint ahogy ide érkeztünk. Akár ma is. Nos, mi történt ezzel az asszonnyal? Egy különös imádság közben megváltozott az élete. De hogyan könyörgött? Mi volt az ő imádságának a titka? Kedves testvérek, az első, hogy Istent úgy szólítja, hogy seregeknek ura. A Bibliában az Istennek az egyik neve ez, seregeknek ura. Azt jelenti, hogy azt akarja kifejezni ez a szó, hogy kifejezés, hogy az Isten hatalmas. Azt jelenti Anna mondata és Isten megszólítása, hogy neki mindenre van hatalma. Istennek nincs legyőzője, senki nem áll fölötte. Dávid, mielőtt megöli a filiszteust, azt mondja, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. Az uraknak ura, a seregeknek Istene, tudom, hiszem, hogy az én oldalamon áll, és könyörül rajtam, akkor is, ha emberileg nézve nincs erre semmi realitás és esély. Dávid éppen úgy hisz a seregek urának hatalmában, mint az a megtört szívű asszony. Azt jelenti ez, Uram, tudom, hogy neked van rá hatalmad. Azt jelenti ez, hogy az Isten nagy, hogy az Istennek van hatalma arra is, amire az embernek nincs. Testvérek, Anna olyannak látja Istent, amilyen Isten valójában. Isten nagy. Én pedig kicsi vagyok. Te hatalmas és erős vagy, Isten, én pedig egy nyomorult, rád szoruló ember vagyok. Ez imájának a második mozzanata. Háromszor nevezi magát szolgáló leánynak ebbe a rövid imában. Szolgáló leánynak. Uram, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, csupa feltételes módot használ. Magát kicsinek látja. Uram, ha te megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, ha megemlékezel rólam, ha nem feledkezel el rólam, ha te is akarod, Uram. Ott van imájában másodszor, hogy én kicsi vagyok, de te megteheted, ha akarod, Uram, azt, amit kérek. És kérek, ez az alázat hangja. Alapigénkben hogy olvastuk? Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket, annak idején minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok. Anna másodszor ilyen lélekkel könyörög. Úgy könyörög Istenhez, hogy semmit nem ír elő neki. Uram, ha akarod, megteheted. Milyen sokszor az imáink szinte-szinte felszólító módban szólnak. Ezt tedd, Isten. Arra kérlek, hogy cselekedd meg. Ebben és ebben változtass meg, vagy a másikat, vagy az élethelyzetet. Mondjuk sokszor, és azt hiszik, hogy ez ima. Mint hogyha az ideig való por ember megszabhatná az Istennek, aki örök, hogy mihogy legyen az életébe. Uram, változtasd meg őt, vagy az élethelyzetemet, mert ezt akarom. Anna imájában ilyen nincs. Uram, ha te is akarod, Anna könyörgősének a második mozzanata az alázat. Tudom, hogy ki vagyok én. És azt is tudom, Uram, hogy ki vagy te. A nagyon kicsi és sebzett áll a nagyon nagy és erős előtt. Uram, ha te jónak látod, ha kedves előtted, megadhatod, amit kérek. Testvérek, másodszor kiderül Anna imájából, hogy nem csak Istent látja jól, hanem önmagát is. Könyörgésének harmadik vonása, hogy olyat kér, amit senki nem adhat meg neki. Egyedül az Isten adhat meg neki. Csak az tud így imádkozni, testvérek, aki bízik az Istenbe. Olyan dologgal megy Isten elé, amit senki neki megadni más nem tud. Uram, én tehetetlen vagyok, ezért vagyok nyomorult ember. Nem tudom betölteni a hiányomat. Évek óta várok egy gyermekre, és nem születik. Én tehetetlen vagyok. De hiszem, hogyha te előtted is kedves az, amit kérek, akkor te megadhatod én nekem. Én tehetetlen vagyok, de a seregek ura nem az. És én ezt hiszem, én ezt elhiszem, Uram, hogy van hatalmad. Hát, ha te is akarod, adj nekem egy fiú magzatot. Anna nem kis dolgot kér az Istentől. Lehetetlent kér. Ha az egész addigi élete folyását nézzük, egy olyan nagy dolgot kér, ami számára emberileg nem lehetséges. De mert bízik az Istenbe, idővel meg fogja kapni azt, amit kér. Könyörgésének harmadik jellemzője, elhiszi azt, amit kér, mert tudja, hogy csak az Isten adhatja meg. A hit a nem látott dolgokról való bizonyosság. Anna imájának harmadszor ez a vonása. És a negyedik, testvérek, ami számomra a legmegrendítőbb, hogy amit kér, nem önmagának kéri. Nem önmagának. Azt mondja, hogy ha megemlékezel rólam, ha kedves előtted, amit kértem, és megadod, ez a fiú legyen a tiéd. Neked szentelem, Uram. Elengedem. Neked ajánlom. Legyen a tiéd. Ha te úgy nézel rá, hogy szükséged van rá, én fölajánlom az életét, amit nekem adtál. Anna zokog, miközben magában ezt az imát elmondja. De el tudja mondani. Nem a maga gyönyörűségére kér, bármennyire is hiányzik az életéből a gyermek. Legyen Istené az ő dicsőségére, ha ad az Úr. Mi imájának négy vonása. Isten, te nagy vagy, a seregek ura vagy, minden hatalommal bíró. Én elesett és nyomorult ember vagyok, a aki mindenestől rád szorulok. De hiszem, hogy akit senki meg nem adhat nekem, te megadhatod. Ha pedig meghallgatod imámat, és megemlékezel én rólam, legyen ez a fiú a tiéd. Anna így imádkozott, és kijött a templomból. De hogy jött ki? Ugyanúgy jött ki, ahogyan bement? Kedves testvérek, az ige tanulsága szerint egészen biztosan nem. Valami megváltozott a lelkében. De nem azért, mert úgymond kibeszélte magából a fájdalmát, vagy kisírta magából a terheit, és ideig, óráig megkönnyebbült a lelke. Itt nem erről van szó. Azt mondja az ige, elméne az asszony az ő útjára, és evett, és az arca nem volt többé szomorú. Pedig nem történt meg vele rögtön a csoda. Nem tudta, hogy Isten megnyitotta az ő méhét, vagy nem. Lejegyzi a Szentíró, és történt idő múltával, hogy áldott állapotba került. Idő múltával. De Anna arca az ima után, a templomból való kijövetel után rögtön megváltozott. Nem volt többé szomorú. Pedig az élete még nem változott meg, testvérek. A gyermek nincs az ölében. A reménysége még mindig csak reménység. Kisírt szemekkel kilép a templomból. Még minden ugyanaz. Csak ő nem. Csak ő lett más. A helyzete még nem. De a szíve, az igen. Meggyógyult a lelki betegségéből. Testvérek, a hitből való imádság, orvosság, az ilyen ima, gyógyszere a sebes emberi léleknek. Mert az élő hit az élő Istennel köti össze az embert. Anna nem tudott korábban enni és inni. Nem tudott mosolyogni és örülni. Pedig a férje nagyon szerette és a kedvében járt. Ezt a feleségét szerette jobban, vigasztalta. Nagy szerelemmel és figyelemmel volt iránta, de a szívét Elkána szerelme és szeretete sem tudta meggyógyítani. De amikor élő hitet talál az Isten, akkor ő lesz az, aki meggyógyítja az embert. Annának meggyógyult az ima után a szíve és az élete, bár még semmi nem változott meg az ő életében. Az arca nem volt többé szomorú. Ki lehet jönni a templomból szomorúan is, mosoly állarcban is, és meggyógyult szívvel is. Ki lehet jönni. De jó lenne nekünk is így kijönni ebből a templomból. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogy akik szeretik az Úr Istent, tisztelik és hisznek benne, mindig többet kapnak, mint amit kérnek. Mégpedig sokkal többet. Anna hazamegy, idő elteltével áldott állapotba kerül, és megszüli Sámuelt. Ez a Sámuel az Ószövetség egyik legnagyobb profétája. Isten hatalmas erővel bíró szolgája lesz. Anna úgy tesz, ahogy ígérte itt az imában, hogy megfogadja. Ahogy elválasztja, fölviszi Élinek, a főpapnak, és ott hagyja, és soha többet nem viszi el. Egészen kisgyerekkorába viszi fel az ő gyermekét. Belőle lesz a nagy próféta. Nem egy család számára lesz csupán
egy áldott ajándék, hanem az egész országának, nemzetének az lesz. Más lenne a keresztény országok sorsa, útja, történelme, ha lennek így imádkozó áldott édesapák és édesanyák, akik oda ajánlanák az Istennek az ő gyermeküket. Mert testvérek, akit, amit Istennek ajánlunk hittel, azt az Úristen megáldja, és többszörösen visszaadja. Míg mi osztunk, az Isten szoroz. Már nem olvastam föl, de tudjuk, Anna 5 gyermeknek ad ezután életet. Azt az egyet odaadja, és nem tudja, hogy lesz-e még, de lett 5. Akik ott maradnak vele, akiket fölnevelhet, Isten fiúkat és leányokat ad nekik, akiket Isten félelmébe nevelhetnek az ő férjével. Isten megnyitotta az ő kincsestárát, és szeretetéből sokkal többet adott, mint amit ő elgondolhatott volna. A történetnek a középpontjába, testvérek, ez az imádság áll. Hálásak lehetünk az Úristennek, hogy lejegyeztetett a mi tanulságunkra is. Példa előttünk. Ilyen a jó ima. És mennyi áldás és ajándék övezi az ilyen könyörgéseket. Isten munkája ki bennünk, hogy mi is tudjunk minden gondunkat rávetni hittel, mert neki gondja van ránk. Isten adja, hogy így legyen, ezért könyörögjünk. Szerető mennyei édesatyánk, a te itteni adventi néped is hálás neked azért, hogy kegyelmes Istenének ismerhet. Köszönjük, Urunk, hogy ez a történet is, és oly sok még, arról beszél, hogy neked gondod van az emberre, hogy szereted az embert, hogy gondot viselsz rólunk. És köszönjük ezt a történetet és imádságot, ami leírattatott a mi tanulságunkra. Bűnbánó szívvel mondjuk el neked, hogy a mi imáink sokszor nem ilyenek. Sokszor elfelejtjük, hogy ki vagy te és ki vagyunk, kik vagyunk mi, hogy te nagy vagy, és mi kicsik. És oly sokszor hiányzik a könyörgéseinkből az hit, hogy merhetünk nagy dolgokat is kérni, de ahhoz hit kell, hogy ki tudjuk mondani ezeket a nagy dolgokat. Urunk, szeretnénk mi hinni, de tudjuk, hogy a hit is tőled való ajándék. Látogass meg bennünket ebben is, és növeld a mi hitünket, könyörgünk. És jutass el minket, Urunk, oda, hogy tudjunk úgy is könyörögni, hogy neked ajánlunk, neked adunk belőle valamit. Hogy ne csak magunkért könyörögjünk, hanem amit kérünk, azt vagy abból valamit, hadd tudjunk neked fölajánlani, amiben te a kedvedet leled. Most sem mondhatunk mást, Urunk, csendesen arra kérünk, hogy fogadd el a mi imádságunkat. Köszönjük, hogy hihetjük, hogy Krisztus Jézusért meghallgatsz bennünket. Amen. Az Úrtól tanult imádságot mondjuk el, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Minden gondotokat őre áll vessétek, mert néki gondja van rátok. Amen. Gyülekezet foglaljó helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten hétfőtől péntekig minden este 6 órakor adventi evangelizáció lesz. Szolgálat gyülekezet lelkipásztora Takaró Tamás hívogatunk, és kérjük is, hogy tessenek hívogatni másokat is. Értelem szerint, a megszakott rendünk szerint a gyülekezet egyéb hétközi alkalmai ezekbe az este 6 órakor kezdődő alkalmakba olvadnak bele. Újólag hirdetem, hogy az Anima Soni zenekarunk november 30-án pénteken este 7 órakor tartja lemezbemutató koncertjét. Hívogatunk fiatalokat, idősebbeket egyaránt. Jegyek az iratterjesztésben, elővételben is megvásárolhatóak. A felnőtt jegy 1200, a diák jegy 600 forint. Kitettünk két asztalt az udvarra, így most jelenleg 3 helyszínen fogunk tudni majd a jegyekhez hozzáférni. Aki ma esetleg nem tud jegyet venni, az előkészítő alkalmak után is lehetőség lesz majd erre. Ide tartozik még, hogy a Reformátusok lapjának mai száma közöl egy hosszabb interjút a zenekar születéséről és szolgálatáról. Hirdetem a testvéreknek, hogy 2 héttel ezelőtt meglátogatott bennünket a Magyar Televízió, és felvételeket készített ifjúságunk életéről. Erről híradást ma 2-szer láthatunk, az MTV1-en 11 óra 20 perctől, és az MTV2-n ismétlik 13 óra 30 perckor. Mivel az első leadás 25 perc múlva kezdődik, a nagytermünk tetőterébe bekapcsoltuk a televíziót, akit érdekel, szeretettel várjuk, tessenek följönni, megnézhetjük közösen is ezt a műsort, ezt a rövid kis műsort. Hirdetem a testvéreknek, hogy november 30-án pénteken 9 óra 45 perckor lesz az erzsébeti temetőben Ágoston Ferenc presbiter testvérünk temetése. November 30-án pénteken 9 óra 45 perckor az erzsébeti temetőben. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap, december 2-án délelőtt tervezetten Sipos István esperes úr szolgál közöttünk. Ő a Máramaros szigeti testvérgyülekezetünknek az esperes lelkipásztora. Hirdetem továbbá, hogy ugyanezen a vasárnapon, december 2-án délután 5 órakor Balaton főkajáron szolgál a gyülekezet lelkipásztora Takaró Tamás, és a gyülekezetünk kórusa is koncertet ad. Szeretettel hívogatunk, akik tehetik, üljenek majd autóba, és jöjjenek velünk, ez egy missziói alkalom és szolgálat lesz. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten a kapuban találtunk egy kulcsot, egy ilyen talán narancsárga plexin van egy kulcs. Ha valaki keresné, akkor a hivatalban az istentisztelet után ez átvehető. Hirdetem továbbá a testvéreknek, hogy Mező Zoltánné nagymamánk temetése 2012. december 4-én lesz kedden 10 óra 30 perckor a kispesti öreg temetőbe. 2012. december 4-én, kedden, 10 óra 30 perckor az öreg temetőben, a kispesti öreg temetőben. Ma gyülekezetünk fiatalon elhunyt tagjára, Belec Péter testvérünkre emlékezünk, halálának 10. évfordulóján. Családja, szülei, testvérei, barátai, és a mi egész gyülekezetünk. Bátorítson bennünket az élő Istennek igéje a római levélből, az igaz ember hitből él. Záró énekünket keressük ki, ez a 274. számú dicséret, és ennek az első versét énekeljük. 274. számú énekünk első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzít lent, ínség baj közt is élteti.